Egy kötet fekszik előttem az asztalon, a cég megnyertjei, a megnyertek cégei. Van ennek alcíme is, titkos szolgálati vállalatalapítások és valutakitermelés a Kádár rendszer idején. Nem volt könnyű mind a három mondat, amit most elmondtam. A szerző borvendég Zsuzsanna történész, szeretettel köszöntöm a vonalban.
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
És a könyv ugye rengeteg kérdésre próbál választ adni, hogy kik voltak azok a bizonyos megnyertek, milyen összefüggés van a titkosszolgálat és a külkereskedelem között egy adott időszakban, tehát a Kádár korszak különböző időszakaiban, és egyáltalán mit jelent ez, hogy valuta kitermelés meg alkotmányos költség. Tehát igazából kezdjük el felfejteni ez alatt a körülbelül 10 perc alatt, hogy hogyan lehetne rendet vágni ebben a számomra megviselő olvasmányban. Én egy nagyon egyszerű ilyen kis átlagemberi megjegyzést tennék hozzá. Az ütött szíven, hogy nagyon sokszor hallottuk azt, hogy túlfogyasztották az emberek magukat a Kádár rendszerben, és azért kellett egy másik fajta létezésre átállni. Hát talán induljunk ki ebből, és az előbb feltett kérdéseket vegyük sorra.
Igen, amit ön mondott, azt hiszem, hogy a lényegére tapintott ennek a könyv mondani valójának, és nagyon bízom benne, hogy sikerül is valahogy továbbadni ezt az embereknek. Azt gondolom, hogy ez a fajta kutatás bebizonyította azt, hogy az a rendszer hazugság, amit Kádár és az elvtársai igyekeztek elhitetni velünk, hogy az eladósodás az tulajdonképpen a magyar emberek túlfogyasztásából adódott, ez nagyon-nagyon nem igaz. Itt egészen másról volt szó. A kádári eladósodás legnagyobb tétele tulajdonképpen az évről évre bekövetkező külkereskedelmi hiány volt. És a külkereskedelmi hiány tulajdonképpen nem feltétlenül, vagy nem csak abból adódott, hogy esetleg a tervutasításos gazdálkodás nem a piaci keresleteknek megfelelően termelt, hogy rossz minőségű termékeket állítottunk elő, hiszen voltak nagyon piacvezető és versenyképes ágazatai a magyar iparnak a Kádár rendszer idején is. Ez a kutatás bemutatta azt, hogy igenis a külkereskedelem valószínűleg elég nagy haszonnal dolgozhatott volna akkor, hogyha egy felemelkedő gazdasági lobby csoport, a külkereskedelmi lobby csoport tagjai nem fölözik le ezt a hasznot a külkereskedelemből.
Az lenne a szintén az ilyen laikusszerű kérdésem, hogy egyáltalában véve, hogy külön vált a kereskedés és maguk a gyártók, ez normális, hogy így kérdezzem?
Hát 1949-re gyakorlatilag befejeződött a gazdaság államosítása is, ezzel a külkereskedelmet is államosították, szovjet mintára alakították át Magyarországon. Ez azzal járt, hogy a külkereskedelmi jogot megvonták a gyártó kapacitásoktól, a gyártó vállalatoktól, és külön szakágazatonként megjelenő monopóliummal rendelkező külkereskedelmi vállalatokat hoztak létre. Természetesen a külkereskedelmi vállalatok a gyártóvállalatokkal közösen szerződések alapján forgalmazhatták a termékeket. De mégis megtörtént az a rendkívül igazságtalan és aránytalan helyzet, hogy a valóságos profit a külkereskedelmi vállalatoknál jelent meg. Egyrészt ők voltak a nyersanyagok beszerzéséért is felelősek, de mivel a termelési költség nem terhelte ezeket a külkereskedelmi vállalatokat, sokkal inkább a jutalékrendszerek, vagyis a kenőpénzek, a korrupció határozta meg, hogy milyen vállalatokkal köt szerződést az adott külkereskedelmi vállalat. Több külkereskedő visszaemlékezésében lehet olvasni, hogy már a 60-as évekre olyan mennyiségű profit, haszon halmozódott fel a külkereskedelmi vállalatoknál, amelyet nem tudtak hogyan eltüntetni a magyar hatóságok elől, hiszen nem feltétlenül próbálták ezt a népgazdaság vérkeringésébe visszajuttatni. Az iparvállalati lobby, tehát a termelőkapacitások vezetői megpróbálták elérni, hogy különadókkal, kereskedelmi ilyen rendeletekkel, amelyek meg korlátozzák a különböző vállalatokkal kötött szerződések mennyiségét, megpróbálják ezt a profitot kivonni a külkereskedelmi vállalatoktól. De az az igazság, hogy ez nem sikerült. A külkereskedelmi lobby, aminek a létezéséről eddig nem is hallottunk, ez a fogalom tulajdonképpen nem is létezett eddig a történetírásban sem, ez a külkereskedelmi lobby erősebbnek bizonyult, mint az iparvállalati lobby, és nem voltak képesek gyakorlatilag ezt a profitot kivonni a külkereskedelmi vállalatoktól, hanem egy egész más dolog következett be. A külkereskedelmi lobby a 60-as évektől kezdve természetesen titkosszolgálati és valószínűleg párt segítséggel elérte azt, hogy Nyugat-Európában leányvállalatokat hozhatott létre. 1972-ben születik meg az a rendelet, amikor minden külkereskedelmi vállalat egyedi engedély nélkül hozhat létre Nyugat-Európában egy vegyes vállalatot, és ha már Nyugat-Európában egy vegyes vállalat létezik, természetesen az ottani jogszabályok vonatkoznak rá, innentől kezdve ezek a vállalatok jogi személyiségként természetesen szabad vállalkozási lehetőségekkel bírnak, és ezek a vegyes vállalatok nekiálltak 72 után saját cégeket alapítani, amelyek már a magyar hatóságoknál nem voltak beigyezve, kvázi kialakult egy olyan offshore céghálózat 1972 után Nyugat-Európában, amelyet hát valami kevéssé lehet nyomon követni, de feltételezhető, hogy a külkereskedelmi profit ezekben a offshore vállalatokban szívódott fel gyakorlatilag.
Kriminális, amit mond, mert ha jól értem a szavait, akkor arra utal, hogy a külkereskedelmi vállalatok állam voltak az államban, de az én értelmezésemben ez a politika tudta nélkül azért nehezen kivitelezhető.
Egészen biztosan nem a politika tudta nélkül működött. Itt egyrészt ugye van ennek egy ideológiai magyarázata is, és itt jön be a titkos szolgálat, és amiről a könyv szól, ugye a cég megnyertjei, itt a cég a katonai felderítést jelenti, a megnyertek pedig a katonai felderítés operatív hálózatát, ott nem ügynöknek hívták, mint a BM-ben az operatív beszervezett operatív hálózati személyeket, hanem megnyertnek. A katonai titkosszolgálat iratanyagának a javarésze ma még nem kutatható, nem hozzáférhető, ezért nagyon keveset tudunk róluk. Viszont a belügyminisztérium kémelhárításának, ugyanezek másodlagos források, de szerencsére vannak iratai, hiszen ők voltak egészen a 80-as évek elejéig a katonai titkos szolgálat belső ellenőrjei, így bármiféle anomália történt a szolgálat belső működésében, ezt a kémelhárításnak jelentenie kellett, illetve a vizsgálatot kellett indítania. A könyv egy ilyen vizsgálat alapján, vizsgálati anyag alapján készült, a Metal Index két 70-es évek közepén lévő két vezetője, az MNVK2, tehát a katonai felderítésnek a mennyertjei voltak, és a katonai felderítés megbízásából végeztek a valuta kitermelést. A valuta kitermelés egy olyan titkos szolgálati tevékenység volt, amely olyan titkos forrásokat biztosított a szolgálat részére, ami egyrészt költségvetési kiegészítésként is szolgált, de alapvetően szüksége van minden titkos szolgálatnak ilyesmire, hiszen bizonyos titkos akciók fedéséhez illegális vagy fedett forrásokra is szükség van, ami nem köthető nem csak a szolgálatokhoz, de akár adott esetben még az országhoz sem. Tehát ez a valuta kitermelés egyrészt egy bevett titkos szolgálati gyakorlat, másrészt remek lehetőséget nyújt, épp azért, mert illegális finanszírozási csatornákról van szó, hogy bizonyos magánszemélyek vagy bizonyos csoportok magán számláira utalják ezeket a pénzeket. Ezt a kémelhárítás elég jól nyomon követte, véleményem szerint itt nem csak szakmai féltékenységről, meg a feladatok normális ellátásáról volt szó, hanem arról is, hogy szerették volna megismerni az MNVK2-nek a gazdasági működését, féltékenyen figyelhették valószínűleg a belügyminisztériumban. Nagyon úgy tűnik, hogy a katonai felderítés sokkal rátermettebben tudott élni ezekkel a pénzügyi lehetőségekkel, mint a BM.
És mi lett a vizsgálatnak az eredménye?
A vizsgálat eredménye az, hogy végülis ez a vizsgálat konkrétan eljutott bírósági szakig, és a vezérigazgató helyettes letöltendő börtönbüntetést is kapott, gyakorlatilag mindenki mást, jelentősebb személyt sikerült kivonni ebből a perből, tehát az igazán, azoknak az embereknek, akik igazán mélyen érintettek voltak, természetesen nem esett semmit bajuk, de már az is nagy dolog egyébként, hogy a bírósági szakig eljutott ez az ügy, mert számos olyan vizsgálati, operatív vizsgálati szakaszban álló ügyetnek az iratait ismertem meg, amelyek nem jutottak el a nyílt nyomozati szakig, tehát leállították a nyomozást még azelőtt, mielőtt az ügyészségre kerültek volna az iratok. Úgyhogy ez ilyen szempontból egy kuriózum, és azért is kuriózum ez az ügy, mert mivel a katonai titkosszolgálat anyagai nem kutathatóak, ebben az anyagban viszont számos olyan átiratuk van, amely a BN felé magyarázza és próbálja legalizálni azokat a pénzügyi manővereket, amiket ők végeztek, tehát számos olyan fedett cég, olyan mechanizmus, amit alkalmazott az MNVK2, ez megismerhető ezekből az iratokból. És ami nagyon lényeges, hogy hol jön ide a párt, és hogy lehetett ezt párt a tudta nélkül, vagy akár a szovjetek tudta nélkül ezt csinálni, természetesen sehogy. Volt ennek egy olyan ideológiai megfontolás is ebben az egész ügyben, amiért hat, hogy ez a céghálózat nyugaton képüljön, hogy Magyarország gyakorlatilag a műszaki tudományos hírszerzés segítségével olyan embargós csatornákat épített ki a 80-as évekre, 70-es 80-as évekre, hogy gyakorlatilag a legféltettebb, a legérzékenyebb, a legtitkosabb technológiákat is be tudta szállítani ezeken a csatornákon keresztül a Szovjetuniónak. És ezeket a csatornák természetesen ezek azokkal az offshore cégeknek a segítségével lehetett ezt működtetni, amelyek nem voltak látványosan köthetőek a keleti blokkhoz. Tehát ennek a céghálózatnak volt egy ilyen hidegháborús ideológiai magyarázata is, hogy miért fogadták el ennek a létezését. És természetesen kellett, hogy legyen ennek gazdasági magyarázata is. Ez az, amit nehezebb tetten érni, hiszen ezek szürke gazdasági műveletek, illetve már nagyon sok esetben az adott korban is bűncselekménynek minősülő pénzügyi műveletek voltak. Éppen ezért ezeket ritkán foglalták írásba. Szerencsére vannak olyan jelentések a BM részéről, amelyekről lehet tudni, hogy fölterjesztették a felső pártvezetés felé. És ezekből a jelentésekből vissza lehet következtetni néhány személyre, hogy kik azok, akik egészen biztosan tudtak ennek a mechanizmusnak a működéséről, mégsem tettek ellene semmit. Itt gondolok akár Grósz Károlyra, akár Fejti Györgyre, Németh Miklósra, Marjaira, ők egészen biztosan megkapták ezeket a jelentéseket, és Németh Miklós még mielőtt miniszterelnök lett volna, már egészen biztosan tudott róla, és előtte sem tett semmit, és miniszterelnökként sem tett semmit ezek ellen az ügyletek ellen.
Igen, az egész könyvén tanúsíthatom, hogy egy nagyon-nagyon megrázó olvasmány nekem mindenképpen az volt. Felfed egy rengeteg sok visszásságot. Egy kicsit elszakadva a személyektől azt szeretném a beszélgetés végén megkérdezni, hogy voltak éppen miért volt ez olyan végtelenül káros?
Gyakorlatilag arról volt szó, hogy ez egy pénzszivattyú volt. Egy pénzszivattyú, aminek kiszivattyúzta Magyarországról a tőkét. Egy konkrét eset, ez a Mineral Index esete, amely egy olyan olajüzletet kötött, az iráni olajat tranzitálta Amerikában, Magyarországon keresztül, olyan vesztesége, hogy minden egyes dolláron 10 centet veszített hazánk. Gyakorlatilag az az összeg, amit a kémelhárításnak sikerült 1989-re felderítenie, ez a teljes, az üzletből származó teljes veszteség maximum 2%-áról van szó, és ez az összeg a 89-es költségvetési hiány 20%-át tette ki. Tehát ez egyetlen egy külkereskedelmi vállalat, egyetlen egy üzlete, amiben iráni tranzitáltunk Amerikába. Véleményem szerint ez annyira döbbenetes szám, és még akkor is, ha abban gondolkodunk, hogy lehet, hogy ez egy extra kimagasló város tevékenység volt a Mineral Index részéről, és esetleg a többi külkereskedelmi vállalatnál nem érhető tetten ilyen volumenű sikkasztás, lopás, akkor is, ha egyszer sikerül egy nagyságrendet megadni, hogy itt mi történhetnek, hiszen abban a könyvben, ami most ön előtt van, a Metal Impact-nek nagyon hasonló ügyeiről van szó, csak a 70-es évekre vonatkoztatva. Tehát ha ezeket a kis összegeket az ember összeadná, akkor valószínűleg eljutna odáig, hogy a teljes eladósodás kérdése alapvetően új megvilágításba kerülne. És itt szó nincs arról, hogy túlfogyasztott volna a magyar társadalom. És az megint másik kérdés, hogy az a pénz, ami kikerült a 70-es, 80-as évek folyamán Magyarországról, hogy azokkal a pénzekkel mi lett. Véleményem szerint nagyon sok vállalat, ilyen offshore cég visszakerült Magyarországra külföldi befektetőként 89 után. Tehát ezt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy a Magyarországról kilopott tőke hogyan jött vissza, hogyan vett esetleg a privatizációk során, és hogyan épült be a demokratikus Magyarország gazdaságába.
Hát igen, ilyesmi és hasonló a végtelen a fantáziánkra van bízva, hogy mi minden történt, és egy nagyon fontos tényfeltáró könyv született meg, kettő is már ebben a témakörben. Egyelőre ennyi időnk volt erről beszélgetni, nagyon köszönöm Borbendék Zsuzsannának, aki a könyv szerzője, hogy mindezt elmondta nekünk, további jó munkát kívánok. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Tehát egy presszó, nagy itt a zaj, a kiabálás, figyelmemet egy férfi köti le, éppen mellette nő, előtte pohárban gonosz ital van, beszél, beszél, beszél és kérdez, amit mondasz papírra írom,